Jó estét kívánok mindenkinek! Ugye a Tánya 40-es fejezetét tanuljuk, de még nem tudtunk belekezdeni, mert sokat ismételtünk. Most a legutóbb, sok mindenről szól, de legutóbb arról beszéltünk, hogy azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy a világot Isten megteremtse, ahhoz az szükséges, hogy önmagát eltakarja. Ez az alapgondolat még megvan, ugye? És azt is mondtuk, hogy ez a takarás az mindenképp szükséges, mert ha nem lenne takarás, akkor teljesen elsöpörne bennünket a isteni kinyilatkoztatás. Ezért bármilyen furcsa, az ember azt gondolná, hogy egy alkotáshoz, ahhoz összpontosítani kell az energiákat, és össze kell gyűjteni azokat. Mondjuk egy ember, amikor alkot valamit, akkor minden tudását összeszedi, és energiáját összpontosítja, de az isteni alkotás esetében nem ezen van a hangsúly, hanem azon van a hangsúly, hogy az első hangsúly, hogy először eltakarjon egy csomó mindent magából, abból a végtelenből, mert ha nem takarná el, akkor nem lenne hely ahhoz, hogy minden más legyen. És ennek a takarásnak aztán vannak fokozatai, és azt mondtuk, hogy ennek megfelelően van a négy világ, amiről a kabala szó, említést tesz, ugye, emlékeztek talán, mondtuk van a Acilut, a Bria, a Jecira és az Asia nevű világok, amelyek között a különbség abban rejlik, hogy milyen mértékben van Isten eltakarva ezekben a világokban. Ugye a mi világunk a legalsó szintű világ, az Asia, a cselekvés világa, ahol Isten olyan mértékben el van takarva, hogy gyakorlatilag nem is feltétlenül értékeljük, vagy vesszük észre, hogy ő van. Az ember leélheti az életét, hogy észre se veszi, hogy van Isten. Mert nem magától értetődik, annyira el van takarva, hogy érzésben, vagy a megtapasztalásban nem feltétlenül van ott a mindennapokban. Korábban, nagyjából ezt vettük át az előző alkalmakhoz, sőt volt még egy téma, amit átvettünk. Ezt is gyorsan frissítsük föl. Ez pedig arról szólt, hogy amikor azt mondjuk, hogy valamit eltakarunk, Isten eltakarja önmagát, akkor ez az eltakarás, ez kétféle lehet. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy mi volt a kétféle módja a takarásnak. És emberi kapcsolatokból hoztunk erre példát. Ja, volt, röviden összefoglal, senkinek nem, már régen volt, tavaly volt az igaz, tavaly éve tanultuk, de ugye azt, röviden azt lehet mondani, hogy egy minőségi, meg egy mennyiségi eltakarás. Ugye egy emberi kapcsolatnál is azt mondtuk, hogy az ember mennyit fejez ki magából, vagy hogy milyen módon fejezik ki magából. Ez ugyanígy meg lehet ennek a takarásnak a kettőssége. Ugye lehet az, hogy amikor én keveset adok magamból, ahhoz képest, mint amennyit adhatnék, mondjuk azt, hogy én nem a legmélyebb gondolataimat osztom meg a szomszédommal, hanem csak segítek neki a villanykörtét kicserélni, az egy mennyiségi eltakarás. Ugye, mert én nem mindent mondok el, nem nagyon egy szűk szeletét annak, amit én tudok, amire én képes vagyok. Nem a lényegem, az eszenciám nyilvánul meg abban, hogy a villanykörtét kicserélem, hanem csak egy nagyon külsődleges dolog belőlem. A másik oldalról viszont azt, hogy ezt én csinálom, az nyilvánvaló szomszéd rész számára, hogy ezt én cseréltem ki a villanykörtét. A másik oldalról viszont lehet egy olyan takarás, egy olyan összehúzódás, vagy egy olyan eltakarás, rejtőzködés, amikor az, ami át van adva, az nem feltétlenül nem feltétlenül korlátozott, vagy nem annyira korlátozott.
Vagyok.
Egy ilyen példa, én írok egy könyvet, abban azért nagyon sok mindent beleadok magamból, nagyon sok minden átmegy. De az nem derült ki, hogy ezt én írtam. Ugye, akkor az egy olyan eltakarás, amiben amiben bizonyos értelemben most ezt úgy nézem, hogy minőségi eltakarás, mert ugye sok mindent megkap az, aki elolvassa a könyvet belőlem, de nem biztos, hogy világos a számára, hogy ez, hogy ez tőlem van. Ugye? És akkor ez kétféle módja az eltakarásnak. Ugye az egyik az arról szól, hogy mennyit kapsz, a másik arról szól, hogy mennyire tudatosul benned, hogy kitől kaptad. Érthető mindenkinek? Akkor Isten esetében is, amikor azt mondjuk, vegyünk egy példát, azt mondtuk például, hogy ha visszaemlékeztek, hogy a mi világunkban is többféle teremtmény van. Ugye az ókori filozófusok és ugye a zsidó filozófia is négyféle csoportra osztja a teremtményeket. Melyik az a négy? Az élettelen, a növény, az állat és az ember. És azt mond, ugye? Eddig nem mondok nagyon újat. Ugye azt mondtuk, hogy a különbség ez között a négy között az isteni teremtő erővel kapcsolatosan, hogy nyilván az, ami egy primitívebb teremtés, mint mondjuk egy élettelen, abba kevesebb isteni energia szükségeltetik, mint egy bonyolultabb, vagy összetettebben, mint mondjuk a növényi, vagy pláne egy állati, vagy az emberibe. Ugye? Akkor ez abból a két szempontból, amit az előbb említettem, melyik szempont szerinti több vagy kevesebb isteni energia? Hogy? A mennyiségi, ami azt jelenti, hogy mennyiben, mondd el, hogy mit jelent.
Mert... Az, hogy egy kőben kevésbé van, hogy keveset akad magából, mint egy emberben.
Igen. De viszont a másik oldalról, abból a szempontból, hogy mennyire tudatosul a teremtményben, hogy az, ami ő vagy ami benne van, mert a teremtményben az Istentől van, az nem sokat változik egy kő és egy állat és egy növény között. Egy kutya és egy cédrusfa, az körülbelül ugyanannyira tudja, hogy Isten teremtette, mint egy gránitkő. Nincs, ilyen szempontból nincs különbség. Mondjuk az embernél már valamennyire esetleg lehet, mert ő benne legalább a lehetőség megvan arra, hogy ő ezen gondolkozzon. De alapvetően ilyen szempontból nincs különbség a teremtmények között. Mennyiségi különbség van, ahogy mondtad, de milyen minőségi különbség nincsen. Mi most ugye ezt azért csalókkal, mert mi most ezt mennyiségnek vagy minőségnek nevezzük, nem teljesen felé ez ugye, az is egy minőségi különbség, hogy most az ember teremt az isteni energia, vagy egy követ, csak mi most így nevezzük az egyszerűség kedvéért. Oké, akkor estént. Ja, amikor azt mondjuk, hogy nagyjából ez volt az, amit az eddigi alkalmakkor tanultunk. Most megpróbáljuk majd egy kicsit az egészet összerakni, és akkor ebből fogunk már tudni magát a fejezetet is tanulmányozni. Amikor azt mondjuk, hogy az ember a zsidóságnak és a tórának, a micváknak az a célja, a parancsolatainak, a zsidó vallás előírásainak az a célja, hogy Istenhez közel kerüljön az ember. Az ugyanolyan, mint amikor azt mondom, hogy én szeretnék valakihez közel kerülni, valakivel kapcsolatot teremteni. Akkor ebben a kapcsolatépítésben nyilvánvalóan mind a két szempont fontos. Fontos az is, hogy minél többet kapjak attól, akivel a kapcsolatot létrehozom, minél mélyebb gondolatait ismerjem meg, minél mélyebb a lelkének egy mélyebb elemével találkozzam, ugye? És a másik oldalról pedig fontos az is, hogy minél jobban tudatosuljon bennem, hogy ő kicsoda, hogy ez ő. Most próbálok erre valami jó példát mondani, de mondjuk, hogyha én Shakespeare-rel akarok egy kapcsolatot építeni, akkor ennek az egyik eleme az, hogy Shakespeare műveivel minél mélyebb ismeretet szerezzek, és ezen keresztül minél többet kapjak Shakespeare-től, és egy másik eleme pedig az, hogy minél jobban tudatosuljon bennem az, hogy ezt Shakespeare írta, és hogy Shakespeare személye is ilyen módon közel kerüljön hozzám. Úgyhogy ez jó érthető az, amit mondok, de ahhoz, hogy kis időt adok nektek arra, hogy ezt végig valójátok, és behozok a távol.
Szóval, akkor azt hiszem, hogy eddig talán azért követhető volt az, amit mondtunk. Ugye? Volt még egy dolog, amiről beszéltünk, és amit érdemes nem csak még egyszer átismételni, csak azért, hogy a... céltartalomhoz is eljussunk egyszer végre. De azt mondtam, hogy nem lesz, hogy 40 fejezetet átismételni. Ugye azt mondtuk, hogy van... Van négy világ. Ugye Hatziut, Bria, Jetszira és Asszia. Egyszer már azt mondtuk, és azt is mondtuk, hogy minden egyes micvával, amit az ember megtart, Istennel kerül kapcsolatba. Ugye, mit jelent ez, amikor azt mondom, hogy Istennel kerül kapcsolatba? Azt, attól, hogy Istennel kapcsolatba kerül, lehet Istennel mélyebb kapcsolatba kerülni, meg mélyebb kapcsolatba kerülni, meg még mélyebb kapcsolatba kerülni. A kapcsolatnak van egy cselekvés szintje. Ugye? Mint amikor emlékezettek azt a példát használni, amikor egy virágot adok valakinek. Azt, hogy a virágot odaadtam valakinek, az a cselekvés szintje a kapcsolatnak. Annak van a dolognak azonban van, ha ez csak a cselekvés szintjén van meg, akkor az ott is marad. Az az ő szintjén is csak egy cselekvés marad. Én adok valakinek egy virágot, és nincs mögötte semmi fajta érzelem, vagy semmi fajta belső szinteség, akkor az őszintjén sem fog ez belső érzelmeket megérinteni, ő azt, hanem mint egy gyakorlati technikai dolog fog. Oké, megkapta és már megy is a kukába, mert valójában az egyszerű cselekvésen túl nincsen semmifajta kapcsolat vele. Fontos ez a kiinduló pont, mert hogyha benne van érzelem, meg van motiváció, ha nem adok virágot, akkor meg azért nem jött létre a kapcsolat, mert nincs cselekvés. A cselekvés mindenképp a kiinduló pont, tehát a kiinduló pont a cselekvés. De hogy milyen érzelmem van mögötte, az már befolyásolja, hogy nála milyen mély réteget fog megérinteni az én cselekedetem. Úgyhogy én adok, ugye, azt, hogy ez mennyire így van, ha én oda megyek valakihez, és így csinálok, akkor ugyanez a mozdulat, most függetlenül attól, hogy ez mennyire erős, ugyanez a mozdulat, egy kicsit erősebb is lehet. Ugyanez a mozdulat, hogyha én ezt csinálom, ez jöhet mondjuk olyan érzelemből, hogy lekezelő, és jöhet olyan érzelemből, hogy szeretetből. És egyáltalán nem mindegy, hogy milyen érzelem van mögötte, mert ugyanaz a mozdulat egészen más érzelmi rétegeket fog megérinteni annál, aki ezt a pofont kapja. Például most a te esetedben, te mit éreztél ebből? Nem mondom meg. Szeretetből. Látod? Akkor... Szóval, a micváknál is így van. Az első dolog, hogy tartsuk a micvát, hogy a gyakorlati részét a micvának megcsinálni. De ahhoz, hogy ez ne maradjon a gyakorlati szintjén, és Istennek ne csak azt a gyakorlati oldalát fogja meg, a gyakorlati dimenzióját, hanem fogja meg egy mélyebb rétegét. Istennek egy mélyebb rétegéhez, egy mélyebb megnyilvánulásához eljusson, ahhoz érzelem kell, hogy legyen mögötte. Ez is tényleg? De ugyan, mint egy embernél. Lehet egy gyakorlati kapcsolat, az is egy kapcsolat, jobb, mint ha nincs. Ha valaki azt mondja, én nem tartom a micvákat, az sokkal rosszabb, mint hogyha tartja, de motiváció nélkül. Ugye? Mert legalább tartja, még ha nincs is igazi érzelem, de legalább van valami... Nem szeretem a kolléganőt, adok neki egy virágot, az jó, mint hogyha nem is adok virágot. Miért? Mert legalább valami kapcsolat van most. A kolléganő esetében ez azért nem egy jó példa, mert vele nem, semmi nem kötelező, semmi jó nincs abban, hogy van vele kapcsolat.
Nőnapra
mondjuk. Látom, hogy ez beindított a fantáziára, és rögtön hozzátettet, hogy a nőnapra, ez lehet akár a nőnapra is.
Hát szerintem az csak így megy a működésben.
Ha valami értelem kell, mert nyilván nem az összes nőnek adok virágot, hogy azt mondtam. Kinek van? A szinte korlátlan mennyiségű kb. 3,5 milliárd nőből kit választok ki arra, hogy... Mondjuk, valami fajta érzelmi indítatás kell, hogy most ezek szerint a kolléganő valamilyen módon érzelmének hozzám közelebb áll, és itt most nem szerelni vagy hasonló érzelmek, az valamilyen emberi ezzel van, mint nem tudom, hogy számára ismeretlen indiai nő tőlem 20.000 kilométerre. Jó, ebben szerintem most ne veszünk el ebben a kérdésben, mert szerintem ez enélkül is érthető. De egy szó, mint száll Istenre visszatérve, ugye ha a mitzvát megtartom a gyakorlatban, akkor van egy gyakorlati kapcsolat. Kapon azt mondja, ez a gyakorlati kapcsolat, ha csak ennyi, mindenfajta motiváció nélkül, hogy minden reggel megszoktam, hogy megyek, és föltekerem magam az imaszíjat, minden péntek este megnyitom a gyertyákat, semmifajta érzem nélkül, csak így neveltek, ebbe születtem, megszokásból csinálom, jól csinálom, ez megmarad ezen a cselekvés szintjén. A kabala nyelvén, az az ácia világában marad. Akkor ez a micva érzelem nélkül. És ugyanez igaz a tóra tanulásra. A tóra tanulásnál ugyan én szent dolgokról tanulok, de tanulhatok olyan dolgot, olyasmi is része a tóra tanulásnak, hogy mit tudom én, mi történik, ha valaki ellopta fel a barátjának a vagyonát, és akkor mi a törvény, és akkor ezt úgy is tanulhatom, mint egy jogi eset, tehát nem érzem azt, hogy ez egy isteni dolog lenne. Én ezzel egy micvát teljesítek, mert a tórát tanulom, de milyen motivációból teszem? Ha megmarad az egyszerű, semmifajta, nincs mögött, semmifajta érzelmi motiváció, semmi, nem csak csinálom, mert csinálom, akkor ez megmarad a cselekvés szintjén. Most, ez akkor a legalap, ez nem a legalap sem, de ez az alapszint. Szóval, ha ehhez hozzáteszek érzelmet, akkor ez már egy magasabb szintre fog emelkedni. Ki volt tegnap a koncerten? Senki? Tegnap a Kántor koncerten, mondom, meséltem egy történetet, amit itt is meséltem már. Egyszer a bársonytól jött egy zsinagógához, és azt mondta, egy kis faluba, és aztán nem tudok bemenni a zsinagógába. Miért? Mert teli van. Mivel van tele? Üres volt a zsinagóga. Teli van imával. És erre azt mondták neki, mi tele van imával. Aztán hozzatok ide egy gyereket. És a gyereket odahozták, és egy gyerek mondott egy rövid imád, de nagy áhítatta azt, hogy most már be lehet venni. Miért? Mert a gyereknek az imája, az olyan állította, ahol mondom, hogy ez fölemelte az összes többi imád is. A többiek, hogy csak mondták, mondták a szöveget, de nem volt mögötte állított. Ő jött és mondta állította, és ez fölemelte az összes imád, ami ott volt. Ugye ezt jelenti. Ami a gyakorlat szintjén van, az nem tud fölemelkedni. Ez megmarad a gyakorlati szintjén. Mint amikor adsz egy virágot valakinek, és mert nincs mögötte érzelme, ez megmarad azon a cselekedet szintjén, odaadtad és ő elvette. De nincs. Tőled nem volt érzem, és azért az ő érzelmeire ez nem hatott. Nem lett szebb a napja, jobb a napja, vagy mint a jobb érzése attól, hogy kapott egy világot, egy egyszerű cselekedet volt. Isten esetén, ha csinálsz egy micvát, akkor az megmarad, de mindenfajta valós érzelemnél, akkor az megmarad az ászia szintjén. Mi van akkor, ha csak a kis érzelmet raksz bele? És azt mondjuk, hogy kétféle érzelmet lehet belevinni. Amikor Isten micváról van szó, hogy kétféle érzelmet lehet belevinni. Bele lehet vinni egy egyszerű ösztönös érzelmet, és egy mélyebb meditációból fakadó érzelmet. Mit értünk ezen? Az egyik ugye az a ösztönösnek, ösztönös érz, a másik az egy meditációs érzelem. Mit értünk ez alatt a két érzelem alatt? Azt, hogy minden emberben van egy beleszületett ösztönös vágyakozás Isten iránt. Ez megvan. Csak fel kell ébreszteni. Akkor is, hogyha azt mondjuk, minden emberben van, azért nem minden emberben van ez mindig, és nem minden emberben van ez feltétlenül láthatóan. Ez olyasmi, hogy minden ember ösztönösen szereti az anyukáját, ez nem azt jelenti, hogy mindig érzi a szeretetet az anyukája iránt, és azt sem lehetnek olyan emberek, akik nagyon furcsán viselkednek, és ez az ösztönös szeretet szinte egyáltalán nem kerül elő az életük során. De, ez nem lehet kétségbe van, hogy minden emberben ösztönösen van szeretet az anyuka iránt, vagy mondhatjuk igen fordítva, hogy ez még hihetőbb legyen. Minden ember, minden anyában ösztönösen van szeretet a gyerekei iránt. De ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan érzi a szeretetet, és az is előfordult, hogy van olyan anya, aki képes rá Isten megölni a gyerekét, vagy nem törődni vele, vagy mit tudom én. Ami azt jelenti,
hogy van egy ösztönös érzelem, de ezt az ösztönös érzelmet fel kell ébreszteni. Az nem úgy van, hogy az csak úgy magától van, és állandóan van. Isten iránt is van egy ösztönös érzelem, de azt fel kell ébreszteni. Ez nem csak úgy magától van, hanem azzal foglalkozni kell, azt fel kell ébreszteni. Ez az ösztönös érzelem. A vágyakozás. Mit lát, hol látjuk ezt az ösztönös érzelmet? Hogy mindenkibe van. Bárhol mész a világon, minden ember valamilyen módon vágyakozik az igazság iránt, a fizikai mindennapoktól való emelkedettség iránt, vágyakozik a spiritualitás iránt, ki másban próbálja ezt megtalálni, és erre most nem mondunk véleményt, hogy az ember próbálja megtalálni, ez jó vagy sem, de maga a motiváció az ott van. Szóval mindenkiben megvan egy ilyen motiváció. Csak azt föl kell ébreszteni. Oké, ez az ösztönös érzem most. Ezt fölébreszted, és ebből motiválva te megtartod a Tóra egyik parancsolatát, akkor az már nem egy üres parancsolat, egy üres gyakorlat, hanem ott már van érzelem. Követhető az, amit mondok, mert majdnem nyitott szemekkel néztek, nem tudom, most ez ebben nagyon érdekes, vagy mert nagyon nem értitek, hogy mire leszek. Oké. Szerintem, hogy ez egy, nézzük például egy anya és egy gyerek esetén. Az anya ösztönösen érez. A gyerek ösztönösen van kapcsolata a gyerekkel, de ezt fel kell ébreszteni. Ha fölébreszti, akkor tök mindegy, hogy mi van a gyerekkel, most ez a gyerek. Jó gyerek, rossz gyerek, stb. Ő érzi, amit érez a gyereke iránt. Oké? Van egy magasabb szint, amikor az anya nem csak úgy szereti a gyerekét, mint hogy ösztönösen, hogy de van az a szerelem, mert azt nagyon képletesen leírni. A társadalmat legalább 50%-a anya, ezért gondolom, hogy de ugye most próbáljátok elgondolni, hogy ez valami olyasmi, hogy van az a fajta érzés, amit egy anya érez a gyereke iránt, amikor először meglátja a pólyában, nulla naposan, és ugyanezt az érzést érzi, amikor 15 éves a gyerek, vagy amikor 30, vagy amikor 40. Nincs nagy különbség. Ez az ösztönös szeretet, ami minden anyában megvan. Ugyanígy minden emberben van egy ösztönös vágyakozás Isten iránt, és nagyjából az ugyanakkor az alapból indul ki, független attól, hogy az életnek milyen szakaszában van, és valamennyire független attól is, hogy mennyit ért a teremtésből, Istenből, stb. Van egy ilyen ösztönös vágy. Van ennél egy magasabb szint. Egy anyánál is van az, amikor a pólyás gyerekére néz, és akkor van egy ilyen ösztönös érzelem. Aztán van, amikor a gyereke kicsit felcsöperedik, és megtanulja a gyerekében meglátni nem csak azt, hogy ő az ő gyereke, hanem, hogy egy milyen különleges ember az ő gyereke. Milyen okos, milyen tehetségesen énekel, milyen jó képességekkel bír, milyen sok dolgot ért el az életben. És ez már, ez egy másik vonal, ez egy másik kapcsolati csatorna, ami nem azért van, mert kevésbé szereti ösztönösen, hanem a dolognak van egy másik vonala is. Az ösztönös szeretet az elvághatatlan, az mindig lesz, függetlenül a gyerek jó, rossz, kevésbé jó, karriert csinált, nem csak lehet, az mindig meg lesz. A másik oldal viszont van egy olyan része is ennek a tovább lehet építeni ezt a szeretetet, ami nem csak egy ösztönös dolog, hanem ami a gyerekének tényleg fölismerve a gyerekének a különlegességét, a gyerekének a képességeit, stb. Stb. Oké? De mi szükséges ahhoz, hogy a gyerekét ezzel a módon is szeresse? Mi szükséges? Tudatosság. Nagyon jó. És ismernie kell a gyerekét. A pólyás szeretethez nem kell ismerni a gyerekét. Ha ő egyszer látta a gyerekét, nulla naposan, és utána 20 év múlva látja legközelebb, ugyanazt fogja érezni. Ebből az egyszerű szeretet, vagy kötődés szempontjából. Ahhoz viszont, hogy ez nem maradjon ezen a szinten, hanem legyen egy mélyebb kapcsolat, akkor azt kell, amit mondtál, kell tudatosság, ismernie kell a gyereket, és ahhoz, hogy ismerje a gyerekét, gondolkodni kell, ugye ismerni nem lehet valakit úgy, hogy nem gondolkodok azon, nem tapasztalok vele kapcsolatban dolgokat, és nem gondolkodok a tapasztaltakon, és azt nem valami módon felfogom. Tehát kell, hogy legyen egy tudatos, nevezzük ezt, nem szoktam ezen meditálni, mert nem egy olyan mély dolog, de akár arról is beszéltünk, hogy mondjuk például, hála Istennek, nekem megadatott, hogy pár gyereknek apja vagyok, akkor például az, hogyha néha a gyerekemnek a személyiségét, hogy megértsem, hogy miért viselkedik így, miért viselkedik úgy, milyen lelki vonásai vannak, stb. Az ember tényleg mondjuk bizonyos dolgokat akár évek után ért meg a gyerekeivel kapcsolatban, mert ugye látja bizonyos, ahogy növekednek, és vannak bizonyos viselkedési algoritmusaik, és akkor abból valamilyen mondta, tényleg le lehet vonni következtetéseket. És ez egy kognitív gondolkodási folyamat, amiben én megértem a gyerekemet, amiben az ő személyiségét jobban megismerem. És ettől én még jobban fogom őt szeretni, mert még közelebb kerül hozzám azáltal, hogy megismertem. Isten esetében is ugyanez a helyzet. Van egy ösztönös szeretet, az megvan. De azt mondja nem tudom ki, valamelyik proféta, ismerd meg az örökkévaló atyádat, és szolgáld teljes szívvel. Mikor lehet teljes szívvel szolgálni Istent? Akkor, hogyha egy kicsit próbáljuk megismerni. Ez viszont már kognitív gondolkodásra van szükség, meditációra van szükség. Arra van szükség, hogy próbáljuk megismerni a teremtés mikéntjét, próbáljuk megismerni Istennek legalább azt a részét, ami valamennyire felénk kinyilatkoztatott, és elmélyedni abban, és akkor nem csak ez az ösztönös kötődés és az ösztönös szeretet lesz meg bennünk, hanem lesz egy a kognitív gondolatból fakadó mélyebb kapcsolat, egy tudatos kapcsolat, és egy abból fakadó érzelem.
Mert amikor így gondolkodom rá, hogy ez Isten milyen hatalmas,
hát annak egy egyszerű szintje, igen. Tehát, hogy amikor valaki a saját korlátort, akár primitív eszközeivel próbálja magához közelhozni Isten nagyságát, akkor ő már valamilyen módon... minél többet fog az ember meditálni Istenen, annál jobban látni fogja, hogy ahol elkezdte, az mennyire primitív ahhoz képest, ahol eljutott. Miért? Mert ez olyan, mint amikor egy tudóst megismersz, akkor amikor megismered, és őnek csak nagyon korlátozott mértékben ismerőző nagyságát, és amikor mélyebben megismered, és még jobban látod, hogy milyen fantasztikusan nagy, akkor azt mondod, hogy hú, és én erre hittem azt, hogy milyen nagy dolog, de ettől függetlenül azon a szinten, ahol az ember éppen van, ez már annak a része, amit te mondasz, az már annak a része. És ugye itt van még egy csavar a dologban, hogy attól még, hogy te gondolkozol azzal, és meditálsz azon, hogy Isten milyen fantasztikus az univerzumot így létrehozza, és így forgatja a dolgot, és ez milyen fantasztikus. Hogy most éppen milyen jó idő van, és hasonlók, és ez milyen fantasztikus. Ez még nem azt jelenti, hogy érzelmeid is lesznek. Mert nem jön ez rögtön automatikus. Ezt még dolgozni kell, ahhoz, hogy ebből a meditációval aztán érzelmi is lesen, de ez már egy külön mese. De a kiinduló pont az, hogy valóban el kell kezdeni meditálni, el kell kezdeni egyszerűen ezen gondolkodni, és ezt valamilyen módon így a fejünkön keresztül közelkedni. Most, visszatérve a táblához. Azt mondom, ha amit van érzelem nélkül történik, akkor ez megmarad az asszia a cselekvés szintjén. Ha ösztönös érzelmekből motiválva történik, akkor az fölemelkedik a jecira világáig. És hogyha meditációval, kognitív meditációból fakadó érzelmekből fogod tartani a micvát, akkor pedig eljut egészen a bria világáig. Ez lehet. Ebben az esetben ugye a példánkban az anya vagyok én, és a gyerek az Isten. Most ugye fordított példa. Ha én anyaként a gyerekemnek minden érzelem nélkül fogok ajándékot adni a születésnapjára, akkor ez megmarad a cselekvés szintjén. A kapcsolat kapott ajándékot, de nem fogja mély érzelmeit megérinteni. Ha anyaként az ösztönös anyai érzelmemből motiválva fogok ajándékot adni neki, akkor nála is az ösztönös gyerek-anya húr fogom megpendíteni. És hogyha őt, a fiamat ismerve, és az ő nagyságát és fantasztikus képességeit, és ugye ez lehet, nagyon sokféle dolog lehet, az előnyös jellemvonásait, vagy kedvességét, amit megismerve, és azt abból fakadóan, még jobban szeretve, motiválva adok ajándékot a fiamnak, akkor az nála is egy még mélyebb réteget fog megérteni. Isten esetében is így van, minél mélyebb az érzelem, amit mögé rakok a micvának, annál mélyebb rétegeit fogom megérinteni az isteni kinyilatkoztatásnak. Azt is mondhatnánk, hogy Istennek, most az úgy mondjuk, hogy isteni kinyilatkoztatásnak. És ugye ez, ha most azt akarnánk mutatni, hogy milyen ez a kinyilatkoztatás, akkor ez egy ilyen fordított kölcső. Minél lejjebb vagyok, annál kevesebb az, ami Istenből megnyilvánul. A cselekvés világában csak a cselekvés. Hogy van egy világ. Akkor ha én csak a cselekvés szintjén tartom a micvát, akkor csak ezen a szinten kapcsolódok Istennel. Ha van mögötte érzelem, akkor már egyszerűen. Ha van mögötte meditációs érzelem, akkor már a briá. Volt arról is szó, hogy mi az, ami el tud jutni az abszolútra, ami gyakorlatilag szinte lehetetlen, de most ebben nem fogunk belemenni. Tehát van még egy szint, hogy most ez legyen egy ilyen ismeretlen. Talán, hogy nem is látják, hogy utána mit ér, úgyhogy ez tényleg ismeretlen. És a következő fog. És van még egy alacsonyabb szint, hogyha visszaemlékeztek, na ez milyen jó. Ami arról szólt, hogy egy olyan mit, amit nem érzelem nélkül csinálok, hanem valamilyen egoista érzelemből. Ugye, ha például visszatérjük, amikor nem egyszerűen világot adok minden érzelem nélkül, hanem valamilyen teljesen egoista, önös érdek az, amiért én virágot adok, akkor nyilván az még rosszabb, mint amikor érzem nélkül adok virágot. A kolléganó azt érzi, hogy én csak a kötelességből adtam virágot, mert még anyák napja, vagy nem anyák nők napja van, és akkor ilyenkor mindenki a virágot, tessék, adtam virágot, oké, adtam virágot. Tehát ő azt mondja, hogy én azért adtam virágot, tulajdonképpen utálom őt, és azért adtam virágot csak, mert ő rajta múlik, hogy fizetésemelést kapok, akkor az számára még rosszabb. Nem csak az a zsarom, mert akkor ez gyakorlatilag, amikor én adok, akkor az arról kéne szóljon, hogy én adok. De amikor én úgy adok, hogy csak azért adok, mert tökélet kapni szeretnék, akkor az nyilván az adásnak az egy ellentétese. És ezért azt mondjuk, hogy az, amikor egy micvát tartok egoista indítatásból vagy érzelmekből, például nem azért járok zsinagógába, mert ezért fizetést kapok. Vagy azért járok azért tanulok Tórát, mert az abban a közösségben, ahol én élek, így majd jobban felnézek rá, és akkor engem a saját karrierem hajt ebben a kérdésben. Akkor ezek olyan negatív motivációk, amik nem egyszerűen nem arról az, hogy valamilyen ilyen megszokásból csinálom, hanem önös érdekből sem. És ilyenkor az, amit csináltam, az nem csak a cselekvés világában van, hanem még a klipák, ugye emlékeztek, ez a héjak, ez a rossznak a fogságában is van, egész addig, amíg onnan föl nem felállkedik. Nagyjából ez volt még, amit beszélek most. Hány óra van? Akkor még van egy kis idő. Pont annyi, hogy eljussunk oda, hogy egy kicsit a magából a 45 fejletből. Értető volt nagyjából, amit eddig mondtam? Oké. Most hémerül fogom olvasni. És még miért belekezdem az olvasni, egy dolgot szeretnék tisztázni. Eddig mi mindig a micvákról beszéltünk. Tehát, hogy egy micva megtartása, ilyen érzelemből, olyan érzelemből, amilyen érzelemből van tartva, akkor az milyen rétegekbe jut el az isteni oldalon. De a micvák, az
vannak a micvák, és az egyik fontos micva az a Tóra tanulás.
Tehát a Tóra tanulása, az is egy micva, csak azért mondom, a szövegben a Tóra tanulásról lesz szó. Tehát ezt, amit most én mondtam a micvákra, azt mondja, hogy el lehetne mondani a Tóra tanulásra, amit bele mehet. És azt lehet mondani, valaki azért tanult Tólát, mert egoista érzelmekből alkot meg vannak klipák szüke. Valaki azért tanult Tólát, mert csak érzelmél, hogy meg mindenki csinálja, és ő is csinálja, mint te valami ilyesmi, akkor megvan a cselekvés szintjén. Hogyha azért tanult Tólát, mert ő benne ott van a vágy, hogy Istenhez közel kerüljön, ösztönös vágy, és ezen keresztül akar Istenhez közel kerülni, akkor az már a ösztönös érzelem, akkor azzal eljut a Tóra tanulás micvája fölemelkedik a Jecira világba. És ha azért tartja, mert ő már végiggondolta Isten nagyságát valamilyen szinten éppen, amilyen szinten ő elzűr. És ebből motiválva ült le Tóra tanulni, akkor az még magasabb szintre fog. Ez azért csalókkal csak, és ez azért akartam ezt kiemelni, mert a Tóra tanulás miben különbözik minden más micvától? Ugyanazt mondja, nem az a tartalma, annak van tartalma. Van szellemi tartalma. Ugye mi azt mondtuk, hogy a micva egy cselekvés, mint egy világot adsz. Föltekered a tvinint, elmotyogsz valami szöveget, mindig valami cselekvéssel. Tehát az elképzelhető, hogy az tényleg csak megmaradjon a cselekvés szintjén. És most mi azt mondjuk, hogy a Tóra tanulás, amiről az ember azt gondolja, hogy az azért mindenképp valami szellemi tartalom, az is tud maradni csak a cselekvés szintjén. És csak arra gondoljátok, hogy van a Tóra tanulásnak vannak olyan része is, aminek semmi köze Istenhez. Tehát lehet úgy tanulni éveken keresztül Tóra, hogy Istenről egy szó sincs. Ez lehet, hogy nagyon furcsa. De mondjuk például a Talmud, az egyik legnagyobb műve a Tóra irodalomnak, abban van 63 traktátus, ennek a két, mondjuk a fele, az ember és te polgárjogi törvényekről szól. Házassági törvények. És szó nincs Istenről benne. Az olyan, mint hogy elmenni a jogi egyetemre, és jogot tanulnál. Tehát, és az is Tóra tanulás, amikor a Talmudnak ezeket a részeit olvasod. Tehát ezért akarom csak azt mondani, hogy a Tóra tanulást is kezelhetjük ilyen módon, mint egy cselekvés. Egy szellemi cselekvés, de egy cselekvés. És ezért nem mindegy, hogyha én most arról tanulok, hogy mondjuk a birtokjog, vagy az öröklési jog, az a Talmud szerint hogy van, akkor nem mindegy, hogy milyen motivációval ültem le tanulni. Azért, mert szeretnék nagy tudós lenni, akit mindenki tisztel, az a legalacsonyabb szint, vagy azért, mert mindenki ezt csinálja, akkor én is ezt csinálom, vagy azért, mert én bennem tudatosul, hogy a Tóra tanulás által, csak úgy, mint minden más micva által közel tudok kerülni Isten, és ezért leültem tanulni, mint ahogy máskor meg amely elmegyek imádkozni, vagy megnyújtom a szombati gyertyákat, vagy valami ilyesmi. Szóval a Tóra tanulás is ilyen értelemben egy cselekvés. Oké. Okay. Azt mondja. Ával törésre is ma olyan tóra, ami olyan tóra tanulás, ami teljesen egoista célból történik. Például, hogy az ember szeretne bölcs lenni, és szeretne, hogyha emiatt mások tiszteljék. Én olyan a klállamála, az egyáltalán nem emelkedik föl. A finulei halasztom adorom lachimdatusa, még az angyalok csarnokaiba sem. Ellen is eresztem átabajlom házágásra, hanem lent marad a fizikai világ szintjén, Sú madara klipus, ami a klipáknak a tere. Megmarad a fizikai világban, mert ez semmi nincsen, ami megemelné. Miért csinálja? Azért csinálja, mert valami önös célja. Ugyanúgy csinál, ő más embert, mit tudom én, ügyvédnek, meg orvosnak tanul, ő meg rabbinak. De sem, ha tényleg ennyi az egész, csak egoista motiváció van benne, akkor az megmarad a fizikai világ szintjén. Szinte meg se érinti, csak a fizikai világon keresztül érinti Istent, a cselekvés szintjén. Az annak a virágnak az esete, amiben még valami egoista motiváció is van. És akkor azt mondja, hogy Zohár, mi van egy olyan mondata valószínűleg a példabeszélekben, Salamon király írt, a prédikátorban. Máj iszony le Adam, de halam ala is jámol tákasz a semes. Azt mondja, mi előnye van az embernek minden olyan cselekvéssel és gürcöléssel, amit a nap alatt végez? Ezt mondja Salamon király. Értek ez a prédikátor? Olvasta valaki már? Prédikátor? Nagyon szép könyv, eléggé pessimista. Ajánlom mindenkinek, hogy nem elgondolkozható, nem ajánlom mondjuk, hogy Salamon király nem bölcs ember. Vagy azt mondja, milyen előnye van az embernek minden valamit, amit a nap alatt végez? Ugye az egyszerű jelentése annak az az, hogy tek mindegy, mit csinálsz, mert itt a nap alatt, az ugye a fizikai világban olyan apró kis izé vagy, hát most letelik az 70-80 év, aztán úgyis visszakerülsz, és a föld pora leszel, mint mindenki más. Szóval milyen jelentőség van ennek? Ez az egyszerű jelentése ennek a mondatnak. Mi előnye van az embernek mindabból, amit a bűncselekményből, amit a nap alatt végez? Mert azt mondja a Zohár, hogy nem csak arról van szó, amikor az ember, mit tudom, a mezőn túrja a földet, hogy annak mi előnye van, abból milyen, az miért jó. Nem csak erről beszél Salamon király, hanem arról is, amikor az ember valami jót csinál, mondjuk tórát tanul, de nem a megfelelő motivációval csinálja, hanem földi motivációval, nap alatti motivációval, akkor annak azt mondja, az ugyanúgy földi gürcölésnek számít. Azt mondja, de a finom maladal rajsza, még a Tórával kapcsolatos gürcölés is, így avid be ginnye karé, hogyha azt ő saját érdekében teszi, akkor annak semmi előnye nincsen. Semmi töbletet nem ad hozzá. Ezt mondja a Salamon király. Magyarul, ha valaki a Tórát tanulja, és ezzel megtartja az egyik micvát, de ezt önös érdekből teszi, azt nap alatti cselekvésnek lehet nevezni. A nap alatt azt mondja, megmarad a fizika, az egyik ember orvos, a másik buszsofőr, a harmadik taxis, és ő pedig a Tórával foglalkozik. De gyakorlatilag, ha nincs mögötte olyan motiváció, ezt azért csinálja, mert Istenhez akar közel kerülni, akkor ez a nap alatti cselekvés. Talmudban egy másik helyen az van írva, Ásri Mise Balakán, de Talmudajbe adajt. Áldott legyen az a szerencsés az az ember, aki idejön, az is az a túlvilágra, de Talmudajbe adajt. És az, ami Tórát tanul, az tanult az élete során, azt a kezében magával hozza. Ez mit jelent? Meghal az ember. És boldog az, aki kezébe hozza azt, amit a Tórát, amit tanult ezen a fizikai világ. Mi az, hogy saját felejtette hozni? Mi egyáltalán mit jelent az, hogy a kezében hozza? Hogy lehet, hogy mi az, hogy a kezében, ha ő megtanulta azt a Tórát, akkor azt nyilván hozza magával. Ugye azt szokták mondani, hogy az ember ne koncentrálni a földi jólétre, mert azt nem tudja magával vinni a sírba, ugye? Ha a szellemi dolgokat magával tudja vinni, a Tórát tanult, azt nyilván magával tudja vinni. Akkor viszont, hogyha ez így van, akkor minden ember, aki meghal és tanult valamennyi kis Tórát, nyilván viszi magával, mert ez egy szellemi dolog. A Talmudnak ebből a idézetéből úgy tűnik, hogy boldog lehet az, aki magával hozta azt a Tórát, amit tanult. Ez mit jelent? Hogy lehet nem magával hozni? Értitek a kérdést? Nem. Értitek? Hogy lehet azt nem magával hozni? Hát az egy szellemi dolog. Ha az lenne ér, hogy boldog az, aki magával hozza a kredencet, hát persze, azt nem lehet, nem tudja magával vinni, mert az egyik egy fizikai tárgy, ez pedig egy szellemi világ. A Tórát tanul, hát az arról szól, hogy ez pont az a dolog, amit magával tud vinni. Azt szok tudni, az ember meghal, akkor mit visz magával? A jó cselekedetek, a Tórát, a tudás, a mit tudom, amit, azt magával. Mit jelent az, hogy amit, aki magával viszi? Ne válaszolj, mert a tánya fog válaszolni. Válaszolni akartál, vagy kérdezni?
Igen, válaszolni.
Akkor várj egy kicsit. Jó? Azt mondja, mit jelent? Pirus loj nisella máte bajlam háze. Azt mondja, hogy boldog lehet ez az ember, aki Tórát tanult, és a Tóra tanulása nem maradt lent a fizikai világban. Mert az az ember, aki olyan motivációval tanult Tórát, hogy ő csak valami önös érdekből, az hiába tanult Tórát, az nem megy vele. Az ugyanolyan, mint a kredenc, meg a vagyon, meg a minden, meg az önös. Mert az a fizikai világ cselekvéseihez tartozik. Értitek? Ő azt gondolhatná, hogy ez egy szellemi cselekvés, az megy magával, nem? Ha az önös, az ego, az lent marad. Az a fizikai világ dimenziójához tartozik. És mivel az ő tóratanulása az egóból volt, ez ezt nem viszi magával. Ezért boldog az az ember, aki tórát tanul és magával viszi. Mert ő nem egóból csinálta, amit csinált. De oké. Okay. Edis Timmel? Most se a lényeg. A kérdés az az, hogy ezek szerint, hogyha én tórát tanulok, és önös érdekből teszem, egoista célokból, akkor én gyakorlatilag Istenből nem kapok semmit. Értetek a... Azt mondtuk most, hogy hiába van cselekvés, akár egy ilyen cselekvés, mint a Tóra tanulás, de ha ott nincsen az Isten iránti motiváció, hanem önös érdek van, akkor megmaradok saját magamnál, mert az egész csak rólam szól. Virágos példa. Én adok neked egy virágot. És ez a virág nem arról, nem rólad szól, hogy én neked akarok valami jót tenni, hanem rólam szól, mert én szeretnék tőled fizetésemelést, akkor én beled nem csináltam kapcsolatot, mert minden, ez a cselekvés is rólam, a saját egómról szólt. Ha én tórát tanulom, és mit szákat tartok? És önös érdekből, akkor nem, akkor mintha az eddig elhangzottak alapján, mintha nem is lett volna kapcsolat Istennel. Most a kérdés az, az tényleg így van, az hogy mondhatjuk, hogy ez így van? Korábban a tányában tanultuk, hogy a tórának az a különlegessége, hogy a tóra az mindig tóra marad. A tóra az Isten bölcsessége, és ezért a tóra bármilyen szituációba kerül, az mindig megmarad Isten bölcsessége. Bármilyen alacsony szintre kerül, az mindig megmarad Isten bölcsessége. Egy ilyen mondás a Talmudban. Divre tajra einan mitame, hogy a nitmoin, nitom, nem tudom, milyen jó ragozás. Mindenesetre, hogy a tóra az nem válik tisztátalanná. Miért? Mert a tóra az Isten bölcsessége. Van egy király. Ha a király föl lehet öltöztetni 15 rétegű ruhába, te átöleled a királyt, akkor a király ott van a ruhák mögött. Isten, és az ő bölcsessége az egy. Ezt is tanultuk a tányában korábban. Amikor hiába önös érdekből használom, és mit tudom én, de az még mindig Isten bölcsessége, és ő is az ő bölcsessége egy. Shakespeare. Shakespeare-ről mondhatom, foghatom az ő művét, és mit tudom én, és elfelejthetem, hogy a Shakespeare, és nem említem meg, hogy a Shakespeare, és úgy csinálok, mintha ez az enyém lenne, én írtam volna, attól az még Shakespeare marad, és amikor ezt a darabot elolvasom, én valamilyen módon mégis kapcsolok Shakespeare-re, aki ezt 400 éve ezelőtt leírtam. Még inkább itt van a Tórában. Én Tórát tanulok. Még akkor is a önös érdekből. Valamilyen kapcsolatom mégis van, mert a Tóra és az örökkévaló az egy. És a Tórát nem lehet kihelyezni, vagy kiszakítani Istenből. Ez a kérdés. Ávdolj, még egy 5 percet kérek tőletek, mert most nem tudjuk a tartalom közepén megállni. Ávdolj rá is, hogy sem vagyok, akkor a hár, annak ellenére, hogy a Tóra és Isten az egy, egyetséget alkot, és a húrövére szöjnőjehod, mert ő és az ő akarata és az ő tudása az egy. Hát akkor is borfú, imen málak alá műsave. És akkor ezek szerint a kérdés az az, hogyha ez így van, akkor hogy lehetséges az, hogy mégis azt mondom, hogy nincs kapcsolat? Oké? Okay? Kérdés, csak most megismételtük, amit szerintem mondtuk. És erre fogom mondani egy még nagyobb kérdést. Ugye elszoktuk már egy zsidó mindig kérdésre válaszol. És mennek a viccet? Hogy lehet, hogy egy zsidó mindig kérdésre válaszol? Mert nem szabad kérdésre válaszolni? Oké. Okay. Ez azt mondja, van egy probléma. És ezt már érintettük az elején. Mit mondtunk? Mi a különbség a négy világ között? Mondjátok ti. Mi az alapvető mérce? Ami a... Nem, mondom, mi oldalunkról, de Isten oldaláról. Hogy? Hogy Isten mennyire jelenik meg az adott világon, ugye? Az abszolútban nagyon, a triában kevésben, jeszkában, mégis, az asziában már alig-alig. Ugye ezt mondtuk, emlékezzetek vissza, hogy mennyire takarja elő magát. Mi beszéltünk fentről lefelé, meg meg alulról fölfelé. És főleg alulról fölfelé beszéltünk az előbb, és ezért mondta te most, amit mondtál. De fentről lefelé nézve. Mitől változik az abszolút és lesz briás, már lesz egy szíra, és lesz a szíja, hogy egyre kevesebb az isteni megnyilatkozás, ami bekerül ezekbe a világba. Ha ez így van, akkor hogy egyeztethető ez össze azzal, hogy Isten mindenütt ott van? Emlékeztek, mi volt az első kérdésünk? Azt mondtuk, ahhoz, hogy legyünk, ahhoz Istennek el kell takarni önmagát. De Isten eltakarja önmagát, akkor már nem végtelen. Emlékeztek, ez volt a kérdés. Ha Isten összehúzza magát, akkor már nem végtelen. Én azt mondtuk, nem. Csak a mi szempontunkból húzza össze magát, de valójában továbbra is mindenütt ott van. Ha mindenütt ott van, akkor mitől különböznek ezek a világok? Értitek a kérdést? Gyakorlatilag, akkor most ezt meg fogjuk válaszolni, és megkapjuk a választ a előző kérdést. Mi a válasz?
Azt mondja. A kucsabrihu írom, mert málikolán besove. Isten az mindent egyformán betölt. Isten mindenütt egyformán ott van. Váfápichén, én ajlom, hogy savin bemálaszom. És mégis a világok, a különböző világok nem egyszintűek, hanem különböző szintűek. Miért? Vásinúj, humelme káblin. Miért van különbség? Csak a befogadók szempontjából van különbség. Ezt mondtuk, ugye? Azt mondtuk, Isten összehúzza magát. De ha összehúzza magát, akkor hogy lehet, hogy mindenütt ott van? Ő mindenütt ott van. Mi úgy érezzük, hogy összehúzza magát. Van, ahol úgy érezzük, hogy jobban, és van, ahol úgy érezzük, hogy kevésbé. Az Aciában úgy érezzük, hogy nagyon összehúzta magát, az Aciúban úgy érezzük, hogy alig húzta össze magát. Okay? És hogyan húzza ő össze magát? De stébechén az. Kétféle módon. Ha alef, sel jöjni, meg káblin, ha arra jöjszeg a dajlele, én kétsz már tahtajni. Az egyik az a mennyiségben, hogy mennyire húzza össze magát mennyiségileg, hogy a fentiek sokkal nagyobb megnyilvánulást kapnak Istentől, mint a lentiek. Oké? Vásényi, se me káblin, dile busnöm, szóche rábim, korkák, kebe tahtajni. A másik viszont, hogy mennyire van eltakarva maga Isten. Emlékeztek vissza, amiről beszéltük az óra elején. Szóval, amikor te összehúzod magadat egy másik ember irányába, akkor lehet egy mennyiségi összehúzás, hogy nem adsz nagyon sok információt magadból ki, hanem csak nagyon keveset. Mondjuk nem egy könyvet írsz, hanem csak egy lámpakörtét cserélsz. Ez az egyik szempont, ami alapján összehúzódásról beszélni. És van egy másik szempont. Mennyire mutatod meg, hogy ez te vagy? Ugye? Lehet. Azt mondtuk, az egyik szempont az az, hogy mennyit adsz ki magadból. Nagyon keveset, vagy nagyon sokat? Ha könyvet írsz, akkor nagyon sokat. Amikor körtét cserélsz, akkor nagyon keveset. És egy másik szempont, hogy mennyire mutatod meg, hogy ki vagy te. Mert lehet körtét cserélni. Megjelensz, köves, romok, körtét cserélek. És lehet körtét cserélni úgy, hogy felveszel egy állarcot. És nem is tudják, hogy te cserélted ki a körtét. Látták, hogy körtét cserélt valaki, de nem tudták, hogy ki. Vagy lehet könyvet úgy írni, hogy anonimus, nem mondod meg, hogy te vagy a szerző. Ugye? Azt mondja, ugyanez lehet Isten és a világok közötti kapcsolatban. Az egész az, hogy mennyire húzta össze Isten magát, az csak a mi szempontunkban van, mert Isten mindenütt ott van. De hogy az az összehúzás milyen jellegű, abban két jelleg van. Van egy mennyiségi jelleg, azt jelenti, hogy Istenből sokkal többet kapnak az Acilut világban, mint az Acia világában. Például, amikor te Istenen gondolkodsz, akkor te mind gondolkodsz, abban az egyszerű szűk, én primitívnek neveztem világban, hogy van a nap, meg a hold, az univerzum, ami nagyon bonyolult persze, de abból a szempontból a Vietzirából, meg a Priából nézve, az olyan, mintha Einstein abból a szempontból néznénk, hogy ő kicserélte a villanykörtét. Einstein csinálta, de nagyon kevés az Einsteinből. Az Acilut világában viszont maga Einstein a legmagasabb szinten jelenik meg. Oké? Okay? Ez egyik szempont. Hogy Einstein mennyire adja ki a saját képességeit abban a dimenzióban. Isten nagyon sokat ki az Acilutban, és nagyon keveset az Acilia világában. Egy másik szempont, hogy mennyire tudatosul, hogy ez Isten. És ebből a szempontból is az Acilia a legalacsonyabb szint. Mert egy tudós például, aki nagyon mélyen megérti azt, hogy az univerzum hogy működik, ő még nem biztos, hogy érti, hogy ez, vagy tudatosul benne, hogy ez Istentől van. Értitek Akkor két szinten van Isten eltakarva. Két dimenzió, két perspektívával van eltakarva. Az egyik az, hogy mennyit ad ki magából, és a másik, hogy az, amit kiadott magából, azt mennyire tudatos is bennünk,
hogy, azt is, hogy az Istentől jön el. Oké? Mindjárt befejezzük. Vajlom háze, vajlom a safrad a stébehez. Ez a világ, ez a mi világunk, a legalacsonyabb, mind a két dimenzióból nézve. Ki ha arra se vajmetszum, szemeszme hajd, az céháhnem. Az egyik oldalon, az, ami Istenből megjelenik, az a leglegkorlátozottabb, ami csak lehet, amit Isten kiad magából, nevezzük így. Olyan, mint a körtecsele. És mi ennek a következménye? Lachenu, humni, ve gashmi. És ezért ez a világ, ez egy fizikailag tapintható világ, mert ez egy ilyen... Na hát minden olyan alkotás, ami fizikailag tapintható, az alacsonyabb rendű, mint az, ami szellemileg tapintható csak. Ugye? Akkor ez a világ, mivel itt Istenből nagyon kevés adatot ki, ezért fizikai és durva és kézzel tapintható. De kamzol és szívül húsim, ami hosszim rábim, ácsonyiv szlápsa, meg klipasz gaj, nagyjegel a hákviszkolt valimata hőrim, sem vagyom házba, meg halalma nefesek, ha jönszem, de belső adom. És a másik oldalról viszont, az is, ami megjelenik Istenbe, az is takarással jelenik Istenből, az is takarással jelenik meg. Azt jelenti, hogy nem csak, hogy a fizikai világ fizikai, de még csak nem is tudatosul benne, hogy az Istentől van. Oké? Okay? Egészen odáig, hogy olyan dolgok is létrejöhetnek, amik szembe mennek Istennel. Ez olyan, mint amikor a gyerek nem csak, hogy nem fogja föl, hogy az, amit kapott az anyjától van, hanem annyira nem fogja föl, hogy még gyűlöli is az anyját. Vagy nem gondol rá, vagy gyűlöli, vagy... Értitek? Szerintem egy kérdés, hogy mennyit kap az anyját, és egy másik, hogy amit kapott, azt mennyire tudatosul benne, hogy az anyjától kapta. És ennek mekkora értéke van, hogy ezt az anyjától kapta. Akkor ugye a mi világunkban az egyik nagyon keveset kapunk, amit kapunk, az valami fizikai valami fizikai trutyi. És amit kaptunk, azt is nem tudatosul bennünk, hogy Istentől van. Sőt, még odáig is eltünk, hogy valami Istennel ellentétes dologra jussunk. És azt mondja, de lachék sem a dáberdibre, tajra, vett filabe, lajka vannak. És ezért az az ember, aki tórát tanul, vagy imádkozik, de áhítat nélkül, érzelem nélkül, ápsein oiszöz, dusöz, az annak ellenére, hogy azok szent szavak, amiket ő mond, és szent, a Tóra is szent, amit tanul, és a ima is szent, amit ő kimond. De én klipas... ezt innen folytatjuk, mert ez... Jó, de... Nekek megvan? Oda fog eljutni, csak hogy szóban azért még végigvigyük. Hogy ami, ugye a kérdés az az volt, hogy akkor tulajdonképpen a micvában mit érünk el, hogyha ha nincsen semmi fajta áhítat, azt mondja, a micvának azt a részt, mit érünk el, ha nincs semmi fajta áhítat, akkor megmarad tényleg a cselekvés szintjén. De ez hogy egyeztethető össze az, hogy a Tóra mindig szent marad? Azt mondja, lehet, hogy abból a szempontból szent marad, hogy a szent marad, de a te érzésedben a te szempontodból, a te érzésedben az lent marad, mert a te érzésedben nem tudatosul, hogy ez egy szent dolog, amit éppen csinálsz. Ha már tudatosul, akkor már van mögötte valami érzem. De ezt mondom, még egyszer neki kell futnunk, mert ez az egyik legbonyolultabb része a tárgyalnak, és itt sok órát kihagytunk. Oké. Okay.